az Újvidéki Rádió. Mozaik.
Köszöntöm a délelőtti mozaik hallgatóit, Kónya Kovács Ottilia vagyok, a mai műsor házigazdája. Két témát ajánlok figyelmükbe. Ott voltunk augusztus 24-én Torontálvásárhelyen, a Viven, a Vitkai vetélkedőn, a 29. Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválján. Az ott készült beszélgetéseinket hallhatják megtűzdelve hallgatónótákkal, andalgókkal, csárdásokkal. A másik témánk pedig egy érdekes kezdeményezés, ugyanis egy magyar kanizsai hölgy néhány éve sütemény és kalácskészítő képzést szervezett, és ez annyira bevált, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel őszre újraindul az úgynevezett tanfolyam, amelyre kezdők, de haladók is jelentkezhetnek. Ha tetszik a kínálatunk, tartsanak velünk, Horváth Csaba és Bolyos Miklós zenei szerkesztők nevében is jó vételt kívánok, kellemes rádiózást!
Sötét
29. alkalommal került megrendezésre a Vive, a Vitkai Vetélkedő itt Torontálvásárhelyen, ahol valójában nagy hagyománya van a magyar nótáknak, csárdásoknak, hallgatóknak. A főszervezőt szeretném megkérni arra, hogy összegezzen Horthy László.
29 éve tart ez a hagyományunk, amit annak idején 1996-ban indítottak útnak, és még mindig baktatunk rajta. Igaz, hogy mind nehezebb és nehezebb, de nem adjuk föl. Hát a mostani fesztivál szintén még versenyjellegű lesz. Sajnos a fiatal amatőr énekeseink nem jelentkeztek egy se. 10 új szerzemény lesz előadva, lesz eredményhirdetés. Hagyomány szerint, mint ahogy legjobb énekes is ki lesz választva, amit a torontálvásárhelyi nézők fognak megválasztani.
Mikor azt mondom, hogy nagy hagyománya, akkor tényleg, hogy ugye 29 év, nagyon sok munka van ebben a fesztiválban, hogy ezt ugye mindig toppon tudják tartani, és úgy gondolom, hogy már javább készülődnek a jövő évire, amikor 30 éves lesz a fesztivál.
Hát az igazság az, hogy még nem készülődünk, de beszélgetünk. Először ezt elemezzük, hogy tulajdonképpen mit csináltunk, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, mi volt az, amit javítani kellene még. A további akkor jövőre 30. lesz. Hát azt szeretnénk méltóképpen megünnepelni, szóval egy ünnepélyes hangulatot teremteni. Ötletek vannak, erről most jelenleg még nem szeretnék nyilatkozni. Az igazság az, hogy ezek az ötletek jelenleg csak az én fejemben vannak, még a fesztivál bizottság tagjainak se beszéltem róla. Majd meglássuk, hogy hogy fogják fogadni, de én azt hiszem, hogy ez egy elfogadható terv lesz, sőt, ki kell majd még bővíteni, és egy olyan hangulatot kell, hogy teremtsünk, hogy elővarázsoljuk azoknak a személyeknek, úgy gondolják, hogy eljönnek és itt lesznek velünk, hogy ez a 30 év, ami tulajdonképpen eltelt, ez nem volt hiába, és hogy csak lesznek olyan eredmények, amire nagyon-nagyon büszkék lettünk.
Itt mondjuk a 29 év alatt hány énekes vonult végig a fesztiválokon, azt összegezteje már.
Meghaladtuk a 150-et, ami az új szerzeményeket illeti, ott tartsuk még mindig magunkat. Annyi, hogy ott is van egy kis visszaesés, mert valamikor 15 körül forgott a bemutatás, most már 10-11 attól függ, de most már sokszor nem is az új szerzemények a gondok, hanem az énekeseinkkel is kezdünk problémáskodni. Külföldre is költöznek, belekezdenek olyan munkákba, mondjuk így, ami normális fontos, hogy az embernek az első az a megélhetőségi célja neki, úgyhogy egyszerűen nem találnak időt. Valószínűleg, hogy egy kis érdektelenség is van benne, mindez, mikor mindent összerakjuk, akkor mindez mellett még én azt hiszem, nagyon büszkék lettünk, hogy kinyomjuk ezt a 30-at.
Bolyos Miklós a fesztivál tanácselnöke és a zsűri egyik tagja. Szeretném, hogyha összegeznél, milyen dalokat hallhatnak itt a nagy közönség soraiban, mostani felhozatalban milyen dalok vannak.
Az idén is szép számmal érkeztek pályaművek, és amikor májusban szétosztottuk a nótákat, tudtunk arra is figyelni, hogy sokszínű legyen a műsornak a repertoárja. Ez azt jelenti, hogy hallgatónóták, andalgók, csárdások és friss csárdások is el fognak hangzani, ami az új szerzeményeket illeti. illeti, és ezek tényleg jól megkomponált magyar nóták, új nóták, amiket ugye most hallhat először a közönség, most játszik először a zenekar, most énekelnek először a nagy nyilvánosság előtt az énekeseink, és hát ezekből hallunk ugye a műsor első felében egy ízelítőt, utána pedig egy kicsi szünet után a fellépőink pedig egy gálaestel kedveskednek a közönségnek. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy általa előre kiválogatott nótacsokrot fog előadni, és akkor abban a sorrendben, ahogy felléptek az új nótákkal, abban a sorrendben pedig a gálást is fog zajlani.
A zsűri mit értékel?
A zsűri idén is díjazni fogja a három legjobb dalszerzeményt, a három legjobb szöveget, illetve a három legjobb előadást, illetve lesz egy közönségdíjunk is idén is. Hát ez valójában hagyomány, hiszen évek óta ez így megy.
Napsugara szép vasárnap, jöttem a világra. Azt mondják, hogy szerencsés, boldogság varázsa. De a sors másképp akarta, sok rossz nem tudom, hogy mi az oka. Isten így akarta. Voltak sokan, kik szerettek, de ők el is hagytak. Szeretetért, boldogságért, a lelkemet adta. Miért van az, hogy a sok jó? Szeretetét, boldogságért, a lelkemet adtam.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kudlik Zoltán, tartományi művelődési segédtitkár is.
29. alkalommal van itt megszervezve Torontálvásárhelyen a Vajdasági Magyar Nóta és Csárdás Fesztivál, ami 2023 óta a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű országos rendezvénye, ami azt hiszem, hogy egy fontos dolog, hogy ez a rendezvény megkapta ezt a kitüntetést, mivel tényleg egy olyan rendezvényről van szó, ami összegyűjti Vajdaság különböző részeiről a nótaénekeseket, és nem csak a nótaénekeseket, hanem azokat, akik nótákat szereznek, és ez egy olyan rangos rendezvény, ami minden évben összegyűjti a nóta és a csárdás kedvelőit, és ennek a hagyományát is tovább örökítik. Sajnos a mai fiatalok kevésbé hallgatják ezeket a nótákat, de remélhetőleg ez a rendezvény által ez tovább tud élni, és innen is köszönet a szervezőknek, hogy minden évben megszervezik ezt a rendezvényt.
Boldogságom lettél lékem, a súgja a nót. vizessenem, ver a szívem, érzékeny az oldal. Most már tudom, lelkem én, nem hiába élek. Ettől többet az Istentől, én már nem remélek. Boldogságom lettél nékem, végzetem azóta. Sokkal szebben, nágyabban szól ez a csodás. Megosztottunk mindent tettük, őszhajjal szegényen. Emlékezünk összebújva, úgy, mint a mesében. Megosztottunk mindent tettük, őszhajjal szerényen. Emlékezünk összebújva, úgy, mint a mesében.
A Vive zenekara valójában összeállt, tényleg, hogy élvonalbeli muzsikusokból, a Prímástól, Korunci Andortól szeretnék hallani egy olyan összefoglalót, hogy valójában mit jelent nektek muzsikusoknak a magyar nóta, a csárdások, amit most itt hallhat ugye a nagy közönség.
Mint magyar zenésznek ugye a magyar nóta, hát ez már elég rég múló kultúránkba szövődik, úgymond ugye kezdték ott még a magyar zenészok, azután ugye a cigány zenekarok ezt főlendítették, ugye ennek volt is egy aranykora, valamikor régen, ha nem tévedök emlékezetemben, 70-es, 80-as években, Vajdaságban is ilyen csárdákban nagyon sok cigányzenekar muzsikált, és elmondások szerint, ha nem tévedök, akkor nem egyszerű cigányzenekarok játszottak, hanem igenis előkelő cigányzenekarok ismertek is, például mint Bangó Margit énekőt, azt tudjuk Vajdaság térségén, és még nagyon sok, ha jól tudom, akkor a 100 tagú cigányzenekarból is voltak cigányzenekarok, akik erre muzsikáltak sokat a Vajdaság térségeiben és éttermeiben. Most ez, mint látszódik, ez már eléggé kikopott itt Vajdaságban ugye a cigányzenekar, és talán mint Prímásként én nagyon hálás vagyok, hogy egy pár cigány barátom úgymond Magyarországról, tehát tényleg aranyosak és kisegítenek erre a fölkérésre, ugye az idén már másodszor kértek fő Prímásnak, és eljönnek, ha nem tévedök, most a Pestről jöttek, tehát azért tényleg nagyon messze van, nagyon hosszú utat és fáradtságot szántak erre a Vive fesztiválra, hogy tényleg a zenekar az részbe bár cigány zenekar legyen, és én őszintén, én saját magam, én nagyon élvezem, mert ugye a zenében van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy sose nem lehet elérni a csúcsra, mindig tanulni lehet valami újat, és minél több zenésszel tudunk együtt muzsikálni, annál gazdagabb a játékmódunk, vagy a dallamszerkezetünk, tehát mint Prímásként gondolom. Úgyhogy én nagyon élvezem az énekösökkel is itt az együttműködést, ugye ma volt egy hosszadalmasabb próba, ami őszintén azért nem egyszerű dolog, mert új nótákról van szó, tehát szinte senki nem ismeri, nem olyan, amit már hallottunk a rádióba, vagy egy 100 szó, vagy 200 szó, és akkor már mi is fütyűrészük, tehát nem ezek új nóták, persze azt leküldik ott anyagba nekünk, azt ugye átjátszok, stb., és akkor utána egy itt a próbán az énekösökkel közösen rakjuk valahogy, úgy mondanám idézőjelbe, hogy tisztába rakjuk mind a gyereköt, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni abból a mögért új nótából, azzal a reménnyel, hogy hát ha úgy mondom a mostani időből is fönnmarad esetleg egy olyan népszerű nóta, mint valamikor régen is ugye így fejlődhettek a nóták, magyar nóták.
Itt, ahogy én észrevettem laikusként, ugye ebben az esetben még jobban oda kell, hogy figyeljen a prímás az énekesre, a zenekar többi tagjai pedig a prímást figyelik, mert mint ahogy említed is, hogy ezek vadonatúj zeneszerzemények, csárdások, nóták, és valójában itt aztán sokszorozottan nagy az odafigyelés.
Igen, mondjuk rá ezt új a nóta, hirtelen nézem közben, még a beolvasás van, azt is nézem, hogy mi is a dallam szerkezete, csárdása, vagy hallgató, vagy andalgója, ugye, hogy bár a zenekart úgy indítsuk be, ugye, mint prímás, ahogy azt kívánja maga a nóta, mert ugye azt tudni illik, hogy ha rossz, mondjuk rá egy csárdás tempót veszünk egy hallgatóra, az egész kellemetlen mondjuk rá az énekösnek, mert tényleg nagyon rövid idő van a próbára, és nagyon sok nóta, hál' Istennek nagyon sok nóta van, tehát 11 nóta, új nótáról beszélgetünk, van itt hallgató is közte, andalgó, friss csárdás és csárdás, úgyhogy én nagyon örülök, de én nem hinném, hogy ez olyan nagyon nehéz, tehát nekünk zenészöknek csak kicsit hirtelen, ugye nem úgy van, hogy minden nap csináljuk, egy új nótákkal foglalkozunk, úgyhogy ez egy kicsit ilyen kihívásnak mondanám inkább ez számomra.
És milyeneknek tűnnek? Itt az előadásokon túl vagyunk már.
Őszintén a 11 nótából van egy pár olyan nóta, ami tényleg föltételezésünk szerint, tehát ez az én saját véleményem. Egy 2-3 nóta van, ami eléri úgy mondom idézőjelbe azt a szintet, hogy lehet, hogy fönt marad majd valamikor később is hallani fogjuk talán a rádión, vagy játszani fogják lakodalmakba, vagy akár zenekarok, akiknek szintén meg tetszik a nóta.
Megérett a búza tenger a határna ölében. 14 szép legény koszán csillog a kosza éle. Bőgatyájuk, bő ingújjuk lengeti a nyári szél. Mit susog a búza tenger, bő aratásról mesél. Aranyruhában jár a nap, a sok búza föld felett. Itt jönnek a szép leányok, markot szedni jól lehet. Babos kendő a fejükön, sarló mindnek kezében. Összegyűjtik a lekaszát, búza rendet kivéve. Megszólal a déli harang, itt a pihenő idő. Most kezdünk mit teríteni, asztalunk a zöld mező. Vidám mosoly az arcukon, meg hát annyi nóta szó. A cipó szalonnával jó bor hozzá laktató. Vidám mosoly az arcukon, meg hát annyi nóta szó. A cipó szalonnával jó bor hozzá laktató.
Beretka Szénási Eszter több zeneszámmal szerepel ma is itt a Viven. Mit jelent önnek ez a fesztivál, egyáltalán a nótaszerzés? Hogy van ezzel, mármint a szövegírás?
Az idén mondhassuk, hogy a 29. Vive kerül megrendezésre, és mivel közeledünk a 30 évhez, úgy gondoltam, hogy kihagyni nem érdemes, mivel nem is akartam, úgymond, viszont mindig is azt mondtam, hogy magammal is már így többször megbeszéltem, hogy nagyon szükség van a fiatalokra, hogy jöjjenek, hogy hallják a magyar nótákat, mert mondhatom azt is, hogy talán veszélybe van a magyar nóta, hát is. Most ezt így őszintén kifejteni nem igazán tudom, és ezért is látom azt, hogy mind jobban szükség van a nótaszövegekre is, tehát most idősebb fejjel gondolkodva, tehát a régi világoknak a bezárt kapuit kinyitni, és azokat felszínre hozni, mindazokat az igazi magyar nótás világot, ami valamikor volt, és ez mind jobban érthetetlen a mai fiatalság számára, de viszont a nótán keresztül talán belekóstolnak abba, amiben szüleik, nagyszüleik éltek, felelevenítve a múltat. Tehát melyben gondolom, hogy párszor kihangsúlyoztam azt is, hogy a falumról, a falum múltjáról, a szépet, a jót, ami volt, a valósat igyekeztem mindig nótáimba megírni, és talán sikerült is egy-egy részt föleleveníteni, de sajnos mind kevesebben vagyunk, akik erre emlékezzünk, de én büszke vagyok arra, hogy mégiscsak, ha másképp nem, de nótáimban fölelevenedik a múlt. Mert hát ugye van egy olyan magyar nóta is, nem az enyém, hanem közismert magyar nóta, hogy szeretem a magyar nótát. És ennek a szövege, a szavai, hát bizony mély nyomot tudnak hagyni, aki értékelni tudja a magyar nótát.
Konkrétan most milyen témát dolgozott fel a szövegeiben? Mondja, hogy 2-3 is van.
A cigány, a muzsika, a cigánynóta, a muzsika, az esti harangszó, az éjszakai dalolások, azt a nótát húzzad nékem, tehát ami itt bele szőttem a szavaimat, a régmúlt, amikor én is már csak úgy a nótákból tudtam fölidézni azt a régi szép időket, és azokat a szavakat próbáltam, vagyis gondolataimat próbáltam most, mondhatom, akarva bele szőni a szövegeimbe.
Virágot, ennyezve csúr.
Továbbra is a helyszínünk a Vive, az előadó hölgyeké a szó.
Mezei Simona kicsi korától énekel, foglalkozik egy kicsit ugye a magyar nótákkal, csárdásokkal is. Neked mit jelent ez a fesztivál, egyáltalán mit jelent a zene az életedben?
Először ugye még anyukám hasában voltam, ha lehet azt mondani, amikor már ő énekelt a Vive Fesztiválon, majd azt követő évben én is ugye már itt voltam csecsemőként első körben. Nekem az életemet végig kísérte a magyar nóta és az operett is, ha már ezt így hozzátehetem. Tehát anyukám születésemtől fogva ugye itt volt a Viven. Ő 95-ben, 6-ban kezdett énekelni, én 98-ban születtem, és onnantól végig itt voltam. Itt dajkáltak, és ahogy felnőttem, aztán én is elkezdtem énekléssel foglalkozni, majd én is kaptam lehetőséget, hogy itt fellépjek. Először énekelni kezdtem, de nótaszerzéssel is próbálkoztam már, tehát megzenésítettem Mérges Eszternek az egyik versét, szövegét. Nekem az életemet betölti ugye a magyar nóta, a zene, és én ugye már nem lakom itt a Vajdaságban, de mindig örömmel visszajövök bármi áron, mindent félretéve visszautazom ide, és nagyon-nagyon nagy szívvel, lélekkel eljövök énekelni, hiszen ez az életünk része, tehát a családom is, és az enyém is. A mindennapokban is zenével foglalkozom, hiszen zongoratanár vagyok, és nagyon örülök, hogy itt egy kicsit valamit hozzátehetek a magyarsághoz.
Most milyen dalt kaptál, és milyennek tűnik?
Én most egy frisses műfajban próbálom ki magam. Nekem nagyon tetszett a dal, amit kaptam, a szövege is, a dallam is, tehát én már nagyon izgatott vagyok, és várom, hogy előadhassam.
Mezei Mónika nagyon régóta énekel, ott valamikor tényleg 30 évvel ezelőtt kezdte a pályafutását. Mit jelent számodra az ének? Mit adott neked ez pluszban az, hogy énekelsz?
A magyar nóta éneklést itt kezdtem, ezen a színpadon. Itt szerettem meg a legjobban. Előtte énekeltem slágerokat, népdalokat, de valahogy is az évek során mondhatom, hogy megért bennem. Magyar nótába szívünk, lelkünk adjuk, örömünk, bánatunkat, és valahogy mindnyájan megtaláljuk azt, ami ránk vonatkozik. Az idei évre egy csárdást kaptam, új szerzeményt, úgy jól esett, örültem neki, hogy vidám, a közönségnek is átadom ezt a vidámságot, mert ugye csárdásban jó kedv van, úgyhogy örülök a lehetőségnek, hogy részt vehettem, vagy részt vehetek, és hogy valójában meg is lett szervezve ez a magyar nóta Csapaták és Csárdások Fesztiválja. Sajnos nincsenek új versenyző énekesek az idén, de reméljük, hogy talán jövőre majd összetoborozunk. A remény megvan, a jó kedv hozzá, most a többit majd meglátjuk.
Bizonyára mindenki a jövő évire nagyon készül, amikor a 30. jubileumi rendezvény lesz, gondolom, hogy akkor talán majd sokkal többen érkeznek.
Reméljük, ennek a jubiláris eseménynek örülünk is nagyon. Ugye nagyon sok nóta született itt meg. Barátságok, az énekesek, zenészek között egy életre szólók is. Úgyhogy reméljük, hogy találkozunk azokkal az énekesekkel, akik kisvándoroltak, mert a szívükben van ez a magyar nóta.
Bezártam én akkor este, mikor tőled búcsút kellett venni. Dobbanását jobban érzem, ha álmomban megjelensz én nálam. Nem akarom hiába is kopogtatnak, rozsdás lett a beteg szívem zára. Olyan szépen, mint te szóltál, nem tud szólni senki sem hozzá. Lakottyát az én szívemnek csak te tudtad könnyedén kinyitni. Árva szívem, beteg szívem, elfelejtett igazán. Lakottyát az én szívemnek csak te tudtad könnyedén kinyitni. Árva szívem, beteg szívem, elfelejtett igazán.
Morvai Melinda is jelen van itt a 29. Viven. Mivel lép fel, milyen új szerzeménnyel, és a nótacsokor, amit választott a gálára, az miről is szól?
Én az idén szintén saját szerzeményemmel lépek fel a közönség elé. Ez a magyar nóta, ez egy külön műfaj. Meg a csárdások persze. Ezt az ember vagy szereti, vagy nem szereti. Én bízok mindig abba, hogy amikor így énekelem a fiatal kollégáknak, vagy a gyerekeknek énekelem ezeket a csárdásokat, akár komolyan, akár csak így viccből, bízok benne, hogy valamilyen magot elszórok a kis agyukba, és akkor lesz egy pillanat, amikor ők meggondolják magukat, és azt mondják, hogy hú, tényleg ez azért jó lenne ápolni továbbra, és mert hogy mi azért vagyunk itt, ugye? Ezek a barátságok, amiket a Mónika az előbb mondott, ezek a barátságok azért születtek meg, mert mi évtizedeken keresztül ide járunk, és szívügyünk a magyar nóta, szívügyünk a csárdás, szívügyünk ez a fesztivál. Én mindig nagy szeretettel jövök ide. Azt hiszem, hogy örök életre hű maradok Debejacsához. Itt az ember ismerik, tényleg vendégfogadók. Tehát én tényleg úgy érzem magamat, hogy ez a másik szülővárosom, illetve szülőfalom. Úgyhogy én bízok abba, hogy én mindig derűlátó vagyok. Az, hogy mi sül el a végén, ez nem a mi dolgunk, de én mindig derűlátó vagyok, és bízok abba, hogy ez a műfa is még sokáig velünk marad. Ez, ami a verseny részét illeti, tehát itt a saját nótámat fogom énekelni, a gála műsorom pedig, hát egy csárdás csokorral, két csárdással, meg egy frissessel készültem. Olyan dalok, amiket már sokszor énekeltünk, lehet, hogy többször is elhangzottak itt, de ezek olyan nóták, meg olyan csárdások, amiket a közönség szívesen fogad, és akkor reménykedünk abban, hogy együtt énekelnek velünk.
Itt valójában Torontálvásárhelyen összegyűlik egy olyan közönség, aki mondhatjuk így macska körömbe, hogy hozzáértő közönség, és úgy elvárják, hogy aztán itt egy fergeteges szórakozásban legyen részük.
Igen, és tehát én mindig nézem a hangulatot az öltözőben. Ez nagyon fontos, hogy milyen a hangulat az öltözőben, hogy mi ott tudunk egymás között kommunikálni, nem tudunk egymás között kommunikálni, és azt mondhatom, hogy tényleg ez egy családi összejövetel. Évente összejönnek a zenésztársak, az énekestársak, és akkor ezt a hangulatot, ami a színpad mögött van, ugye, a kulisszák mögött van, ezt a hangulatot próbáljuk a színpadon is a közönségnek átadni. Nekem az a legjobb, amikor látom, hogy mosolyognak, meg énekelnek. Akkor biztos, hogy jól csináljuk a dolgunkat.
Szabó Dékány Zsófia Felsőhegyről érkezett, és nem először, és tudom azt is, hogy dalszerzés, nótaszerzéssel is foglalkozik most. Ezúttal mivel szerepel?
Ezúttal az a megtiszteltetés ért, hogy én fogom megnyitni az idei Vive Fesztivált Vitkai Gyula szerzeményével, a Megfordítom kocsim rúdját című nótával. Sajnos Vitkai Kucsera Ágota nem tudott eljönni, és számomra ez egy nagyon nagy dolog, hogy felkértek ennek a nótának a eléneklésére, valamint készültem egy új szerzeménnyel, ezt én nénének a nótája, Beretka Eszter nénének a szövegére írtam egy zenét, valamint egy pörgős nótacsokorral. Az éneklés, tehát közhely lenne, de azt mondom, hogy gyerekkorom óta jelen van az életemben. Kezdtem a népdallal, népzenével, utána az egyházzenével, valamint a családban, nótaszerető család, zenész család, a magyar nótával is folytatom az éneklést, a zenét, és most már a zeneszerzést is.
Mi mindent lehet egy nótába belecsempészni? Gondolom az ember búját, baját, örömét, mindenét bele lehet írni. Zene, szöveg által mind a két oldalról megközelítve.
Az érzéseket, az érzelmeket nem kell túlkapásokba esni, és amíg az ember fiatalabb, egy hallgató nóta, lát, hogy nem úgy jön le neki, nem úgy érti meg, de a korral megérünk rá. Tehát az ember megérik a nótára, persze a csárdásokra, már a kisgyerekek is, a ritmus, a csárdás, a nóta, ugye. A családban kell, hogy a gyerek megkapja ezeket az első hangokat, ritmusokat, és a nóta szeretetét is. Tehát minden benne van, az egész élet az embernek.
Kedvence van-e?
Van. Nagyon szeretem az andalgókat. és a csárdások közé becsempésztem egy andalgót. Kotraba Júlia, gondolom, hogy itt Vajdaságban is nagyon ismert, de Magyarországon is.
Itt vagyunk magyarok. És itt sokkal nehezebb magyarnak lenni. És megtartani a magyarságunkat. És én azért mondom, a magyar a nótával meg lehet tartani, mert a nóta az mindenkihez szól. Legyen az akármilyen nyelven, a nóta egyesít bennünket. Mert tudjuk nagyon jó, hogy milyen nóták hangzanak, ugye, ilyen nyelven, meg olyan nyelven, meg a világon, meg az oroszoknak, mindenfelé. Amerikai country nóták mindenfelé vannak. Nem létezik, hogy nincs a zene, az egy gyógyír a zene. És én mondjuk ugye magyar nóta énekes vagyok. Szeretem az anyanyelvemet, magyar nótának csodálatos szövege van. Ne felejtsük el a szövegírókat is, fantasztikus szövegek vannak, és minden elismerés megérdemelnek. De ahogy most viszonyulnak, nem tudom, egyáltalán szaladnak a pénz után, nem az érzelmek iránt. De hát ez így van. Alig vagyunk, és inkább, hogy megtartanák ezt a pár embert, ezek is szétszaladnak a világba is, kérem szépen. Így van, így ápoljuk a magyar nyelvet, a magyar nótát. Én 50 évig fönt voltam a színpadon, 50 évig. Tehát engem a közönség tartott. Ha nincs közönségem, akkor nem élek. De én nekem volt közönségem. De a mostani világban nem tudom, hogy fogják megtartani a magyar nótát. Most megint ugye forszírozzák a népdalokat, jó van, hát szép, megugrott a kanász fürge járásával, hát szaladok én is utána, nem tudok mit mondani, kínomba, nézem, hogy halasszuk magunkat, hogy szűnünk meg. Így van, nem akarom szépíteni a dolgot, mert mindig szépítik.
Megálltak a bárány felhők, felettem az égen. Nézik, milyen magányosan járok, kelek csendben. Lehet arany, lehet gyémánt, lehet drága kincsen. Semmit a boldogság, soha nincs szívemben. Minden könnyen elsírtam már, mégis fáj a lelkem. A boldogság ritka vendég volt az életem.
Kedves hallgatóink, a folytatásban az idei Vive férfi előadóival készült beszélgetéseinket hallhatják.
Bíró Ferenc is a föllépők között van ma a Vive-n. Ön hova valósi?
Székelykávén lakos vagyok.
És már nem először van itt?
Nem.
Tapasztalt énekes, tehát mit vár ettől a Vive-től, egyáltalán mit jelent önnek a magyar nóta, a csárdása?
Először is itt vagyok, körülbelül már 10-12-szer léptem fel, és imádok idejönni. Nem csak a nevemben, hanem az véget, hogy Székelykávét bírjam képviselni. A másik az, hogy észrevettem az utóbbi időben, hogy mindig kevesebben és kevesebben vagyunk. Sajnos a fiatalok nem veszik komolyan, mint az én lányaim, és szépen tudnak nótázni, tanulni, de hát valami van, ami akasztja őket. És ez véget most is elvállaltam, habár már az egészségben nem úgy vagyok, de elvállaltam. Sajnos magyar csárdnyai Emma Esztermann, meg kell említsem, hogy nagyon sajnálom, hogy nincsen itt köztünk, itt van köztünk, de lélekben, de sajnos beteg, és ketten megegyeztünk, hogy addig fogunk jönni, amíg csak bírunk, és így, ne sajnos, hogy nem bírt most ma eljönni, én itt vagyok, hát ami lesz. A legfőbb, hogy fellépni, az ember lépjen fel, népeket tegye boldogá, mert azért jönnek, hogy boldogok legyenek, hallják a magyar nótát, amíg vagyunk.
Különben most milyen dalt kapott?
Juhász Gábornak egy csárdás dalját, nagyon tetszik nekem, Lakodalom van Palicson, és ez a címe, Lakodalom van Palicson, és nagyon meg vagyok elégedve, olyan szép, szerény nótacska vagy igazából.
Kedvencei melyek? A hallgatók inkább, vagy valami frissesebbek?
Hallgatók, igen. Mindig a hallgatók voltak, az asztali nóták, hallgatók az. De különben én nagyon ragaszkodom, én mamáig is a könnyű zenéhez. Nekem is van saját számjaim, de hát olyan fesztiválok nincsenek, hogy saját számjaimat bírjam lanszírozni, vagy képviselni, vagy átadni másnak. Elviszem valahova. Már nekem a szüleimtől is örököltem meg. Benne van a génjeimben a nóta, a zének, a zene, az a mindenem, az a lelkem, az tart életben.
Telenni válnak, Kovács Tibor vagyok, Bajmokról jöttem, különben tordai születésű, szeretem a zenét, saját zenekarom van, a zene szeretete húzott ide, kaptam egy felhívást, örömmel teljesítettem, 2008-ban már részt vettem a Viven, és el voltam ragadtatva ezzel a magyar összetartozással, a zene szeretettel, a debellácsiaknak az összetartozó szellemével, ez az oka, hogy itt vagyok, és imádom a magyar nótát. Különben hegedülök, és imádom a hallgató nótákat, 30 éve van a hegedülök ezenben, de csak 4-5 éve foglalkozom aktív zenéléssel. Hegedülök, énekelek. Örülök annak, hogy rám esett a debellácsi zeneszerző választása, hogy rám esett a választás, hogy én énekeljem az ő Ausztriában élő Kovács Anti bácsi nótáját a debellács a lelkemben. És ez majdnem rám is vonatkozik, csak hogy ilyen lokálpatrióta szellemben, ami az én falomhoz köt. Kisoroszon élek, Bajmokon, ideiglenesen.
A jó Isten jobb szerettem, Cseszák László vagyok. Én legelőször is 2001-ben jelentkeztem itt erre a nótaversenyre, nótával. Akkor még nem voltam előadó, csak írtam nótát, és más adta elő. De volt díjaim is útközben. Különben a nótákkal már azelőtt is foglalkozok, mivel volt egy lakodalmas zenekarunk is, még egész a 80-as években, úgyhogy 36 évet azzal foglalkoztam. Tehát a nóták azok a mindenem, hogy úgy mondjam. És ahogy a Gábor is mondta az előbb, hogy a nép valahogy változik, és akkor az idősebbek azok még tudták ezeket a nótákat, meg hallgatókat, csárdásokat. Most valahogy változott a világ, ezek a fiatalok nem annyira érdekültek. Mondjuk az én gyerekeim is, ők népzenével, néptánccal foglalkoznak profi alapon. Hát én meg megmaradtam a nóták mellett, de szeretem a népzenét is, és ez együtt jár. Tehát a magyar kultúrának a része úgy a néptől, mint a komoly zenei rész is, de a nóták is nagyon fontos dolog lennének, és szerintem van ennek jövője, mert lehet, hogy volt egy kis hullámvölgy, de most látom, hogy vannak új nótaszerzők is, új előadók is, fiatalabbak is vannak. Muszáj, hogy legyen valami haladás időre.
Most milyen zeneszámmal nevezett be?
Hát egy andalgóval neveztem be, ugye írtam hallgatót is, írtam csárdást is, frissest is, ami volt a követelmény, a pályázat, és most ez lett kiválasztva. Tavaly is 2 nótát választottak ki, de akkor az egyik előadó lelépett, és akkor mondtam, hogy hát mi nem szót adok, akkor én elénekültem volna, és akkor most el lettem fogva, hogy akkor gyere csak, és akkor énekült.
Most akkor ez jó jött a szervezőknek.
Persze, hogy hát és többen is vannak, az előadók is úgy látszik, szép számba vannak.
Mit jelent önnek a zene? Mondja, hogy majd 40 évet ugye le muzsikál?
Zenekari szinteken, tehát gyermekkoromtól fogva én a zene mellett, én óvodás korom óta, akkor mentem zeneiskolába is, úgyhogy ez az életemet végig kísérte a zene, akármilyen formába. Voltam egyházi zenekarban is a 80-as években, ami följöttek ilyen gitáros misék, akkor ott is voltak saját szerzeményeim, meg szerepeltünk elég szépen óbecsén, aztán megjött ez a lakodalmas korszak. Közreműködtem én néha-néha a fiamékkal is, a népzenébe is, mert harmonikázok különben, és akkor némelyik tájészséghez az is illik.
Az alvégi kis kocsmában te hangosan nóta, szüreti bált rendezünk, ott várjuk már régóta. Jöjjön ide a falunak minden csinos lánya, piros csizmás, húgyos ujjú, magyaros ruhába. Jöjjön ide a falunak minden csinos lánya, piros csizmás, húgyos ujjú, magyaros ruhába.
Megcsendül a cigány zene, halljátok legények, járjuk el hát a sok magyart úgy, mint egykor régen. A falon meg sok-sok szőlő, ki mer lopni nékem, ugrik a csőz kalapóhoz, zárkába mész szépen. A falon meg sok-sok szőlő, ki mer lopni nékem, ugrik a csőz kalapóhoz, zárkába mész szépen.
Jaj, kivált ki a zárkából csók annak a vére. Muszkén fut az én szeretőm itt a csók cserébe. Sarkantyúmat összeütöm, ez aztán a lányka. Párta díszeleg a fején a szüreti pálban. Sarkantyúmat összeütöm, ez aztán a lányka. Párta díszeleg a fején a szüreti pálban.
Eladó a szőlőből font nagy korona, fiúk, a hagyományt őrizzük meg itt, ne legyen kiút. Megveszi az én kedvesem, kosár. szívesen kosárba is teszik. A sok kedves báli vendég jó ízűen eszik. Megveszi az én kedvesen kosárba is teszik. A sok kedves báli vendég kosárba is teszi, a sok kedves báli vendég jó ízűen eszi.
Juhász Gábor is a föllépők között szerepel, de úgy tudom, hogy szerzeménnyel is.
Én már évek óta tervezem azt, hogy eljövök ide Torontálvásárhelyre a Vivere, hiszen a magyar nóta az a mi családunknak a vérébe van, a hagyományában van benne. Kiskorom óta imádom a nótákat, és nagyon-nagyon sokat hallgattam otthon is, meg hát így a szüleimtől, nagyszüleimtől, és hát nagyon szerettem is őket. És hát néhány évvel ezelőtt, mikor átvette a Bolyos Miklós itt a vezetést, akkor mondta, hogy lehetne küldeni új nótákat is. Jó lenne, ha lennének új nóták, meg ha esetleg én is írnék, hogyha már én is szeretem a nótákat, meg hát zenész vagyok, akkor miért nem írok néhány nótát. És akkor hát most már szerintem ilyen harmadik, negyedik alkalommal küldök nótát, és idén pedig pont úgy alakult, hogy el is tudtam jönni, és hát nagy örömmel jöttem ide, és nagyon nagy várakozással tekintettem ez a mai nap elé, és hát nem csalódtam, mert kiváló zenészek vannak, itt kiváló énekesek vannak, az új nóták is nagyon jól sikerültek szerintem mindenkinek. És hát én nekem a nóta éneklés az egy ilyen szerelmem, tehát igazából én ugye népzenész vagyok, mi azt csináljuk egész évben, meg az a fő profilunk, és hát a nóta az nekem mindig is ilyen, szinte ilyen szórakozás volt, de nagyon készültem ide, meg nagyon igyekszem jól teljesíteni, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy van itt ez a fesztivál, hogy ennyire jelent itt Délbánátban, ezt itt folytatják, csinálják, és hát úgy látom, hogy azért a fiatalok is megjelennek, és ez nagyon biztató is egy jó dolog véleményem szerint. A magyar nótának mindenféleképpen van perspektívája, hiszen ez a mi szüleinknek, nagyszüleinknek a hétköznapjainak a zenéje. Az a lényeg, hogy erre is rákapjanak a fiatalok, hasonlóan, mint hogy a népzenére, meg a néptáncra, hogy rákaptak. Amikor én elkezdtem népzenével foglalkozni ott a 90-es években, akkor még nagyon nagy boszorkány üldözés folyt a nóta ellen, a magyar nóták ellen. Mondjuk azok, akiktől mi a legelején tanultunk, a Bodor Anikó, a Szöldősi Vágó Laci bácsi, Burány Béci bácsi, mindig mondták, hogy ó, a nótát azt még véletlenül sem, mert azt csinálják a cigányok, azoknak a zenéje, ők a kávéházi cigányzenét, ők csinálják, mi meg a népdal csináljuk, a népdala az, ami kincsünk, és azt kell éltetni, azt kell ápolni, és ez igen, ez sikerült is, és él a népdal Vajdaságban. Nagyon sokan foglalkoznak népzenével, nagyon sokan néptáncolnak, viszont a magyar nóta az meg, mivel hogy így kicsit ilyen árva gyerek maradt, a városi kávéházakból kikoptak a cigányzenészek, egyik másik elkezdett jazzt játszani, meg ilyen mindenféle populárisabb műfajokat, a zene meg úgy elsikkadt. És akkor ugye bejött a muskátli zene, bejöttek ezek az ilyen elektronos hangszerek, és hát ez mind a magyar nótának a kárára van. Még most is. És én azt látom, most a magyar nóta sokkal nagyobb bajban van, mint például a népdal, vagy mint a néptánc. Ott az élés virul, rengetegen csinálják, fiatalok is foglalkoznak vele, tanítják már nagyon sok helyen a muzsikálást is, az éneket is, a táncot is. Viszont a magyar nótát azt nem tanítja senki, azt, hogyha nem tanuljuk meg az öregektől, akkor az el fog veszni. De viszont, mivel pont az, mint az elején mondtam, hogy perspektíva, én szerintem van benne, csak alá kéne a hona alá nyúlni, ugyanúgy, mint ahogy a népzenének, meg a néptáncnak, hogy a hona alá nyúltak annak idején. Most én szerintem a nóta van soron is. Most ez most például Magyarországon van ilyen program, hogy a cigányzenészeket a kormány támogatásával visszaviszik az éttermekbe. Hát itt már sajnos Vajdaságban nem is nagyon lenne itt visszavinni. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy probléma. Ugye hát a cigányzenészek azok vagy nem is foglalkoznak a gyerekeik zenével, vagy komoly zenét tanulnak, és kiváló muzsikusok ott is, de a magyar nótát még egyáltalán nem művelik. Úgyhogy hát egy nagyon nagy feladat az, hogy ezt megmentsük. Én itt vagyok, mondtam is a Mikinek is, meg igazából volt nekem egy Szóljon hát a nóta nevű zenekarom még ott a 2018-ba, 9-be, amikor ezt csináltuk meg valamilyen szintén sikerült is visszahozni. Aztán az ugye alább maradt, meg ugye bejött a Covid, és aztán az ugye az egész egy kicsit alább maradt, sőt, igazából azt lehet mondani, hogy meg is szűnt. De én ott, ahol tudom, én segítem a nótát, tehát hogy én ugyanúgy Panon TV-ben, rádióban, amikor csak lehet, én mindig mondom, hogy igenis, hogy legyenek nóta műsorok, igenis, hogy próbáljuk meg ezt valamilyen szintén a köztudatba belevinni. Mert még ez nem halt ki, de hogyha hagyni fogjuk, akkor viszont sajnos néhány évtized, de lehet, hogy néhány év is elég lesz arra, hogy teljesen kikapjon a köztudatból a magyar nóta, és ez pedig egy nagyon-nagyon nagy baj lenne. Thank you.
Szúnyog Tibor helybeli énekes, szeretném, hogyha elmondanád a te összegzésed. Valójában a kezdetek kezdete óta itt vagy. Alkotsz is közben időnként, most is van új zeneszámod.
Első naptól itt vagyok, mind énekes is, még mind támogató is annak idején, mind védnek. És hát mondhatom, hogy ez a Vive Fesztivál nagyon sok mindenen átment. Voltak olyan idők, amikor elérte azt a csúcsfokot, gondolok itt a zenére, meg a látogatókra, a közönségre, ugyanúgy az énekesekre is. De viszont elég sokan is elhaltak, és az történt, hogy egy ilyen visszaesés történt. Jelen pillanatban pár évig stagnált a fesztivál, olyan értelemben, hogy az volt a lényeg, hogy csak fenntartsuk, és hogy nem engedni, hogy egyszerűen eltűnjön ez a fesztivál. Viszont gondolom, hogy most ez a 29. Vive, most a próbán, ahogy láttam, hogy talán mintha kezdene egy kicsit felívelni. Kialakult egy jó zenekar, az énekesek közül sajnos jó pára még nem bírták elfogadni elfoglaltságuk miatt, de hát akik itt vagyunk, próbáljuk szívvel, lélekkel csinálni, mert ezt szeressük és imádjuk ezt a műfajt. Ami a saját szerzeményet illeti, hát én pár éve kezdtem először zenével szöveget írni. Aztán megboldogult Kollinger Béla bácsi volt nek az elsőnek számomnak a zeneszerzője, és akkor utána megpróbáltam, hogy hát miért ne próbálom én is egy kicsit úgy. Annak ellenére, hogy nem zenélek, és akkor úgy megtörtént, hogy leírtam a szöveget, kicsit dúdolgattam, felvettem telefonra, akkor elmentem egy zenetanárhoz, az lejátszotta, úgy lekotázta, és akkor utána ment a többi. Próbáltam ebbe a mai fellépésembe, mert én általában csak hallgató nótát írok, hát én valahogy úgy vagyok a magyar nótának a szíve a hallgató nóta, mert a magyar nóta azt tudjuk, hogy minden megmond, sírva fakad az ember ilyenkor. Na de próbáltam egy olyan életet, saját életemet beletenni a magyar nótába. Olyan értelemben, hogy egy tanulságot tegyek mindenki számára, hogy milyen volt akkor az élet, meg milyen ma. Tehát mennyire változott minden. Tehát akkor nem volt ennyi minden. Nem volt telefon, nem volt tévé nagyon, rádió kívül, ugye? Tehát nem volt egyszerűen. Fekete gulottgatyába játszottunk kint az utcán, gyerekek, rajzolgattunk, tehát ez volt a mi életünk. Viszont ma nagyon megváltozott minden, a mai gyerekek főleg azt se tudják, hogy milyen az élet. Gondolom, milyen volt akkoribb az élet. Ők most úgy vannak, ha meghallják, hogy mesélem az unokának is, hogy annak idején, hogy milyen volt, meg minden, ő ezt még nem is tudja felfogni. Őnek ez egyszerűen felfoghatatlan dolog. De azért gondolom majd idővel, majd amikor eljön az idő, megmarad utánam, egyszer majd csak hallgassák, és majd belássák a valóságot. Tulajdonképpen arról van szó, hogy én, mint fiatal legém, én is úgy voltam, hogy amikor ilyen hallgató nótát hallottam, micsoda, micsoda zene, már milyen, nekünk adjátok azt a modern zenét jobbra-balra. Viszont az ember, hogy korosodik, hogy mennek az évek, megtöri az élet, hoz örömet, bánatot, olyankor rájön, hogy csak is ez az, ami. Mert a magyar nóta az egy olyan stílus, ahol az ember elbírja mondani a meséit, a történetét, ugyanúgy szövegbe, ugyanúgy zenében is. És ugye ez az egyedi műfaj, ahol az ember, meg az énekes is kibírja a fejezéssel magát a közönségnek.
Eddig tartott a 29. Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválján készült összeállításunk.
Becskereken így van az, nincsen otthon ez meg az, lányok adan a kosarat a legénynek. De mégis ezt ér a legény, lány már szeretőt cserél, így volt eddig, így van most is mi nálunk. Ha már a lány megtetszett a legénynek, problémák is lesznek bőven szegényének. Köcsülössak itt a lányok, nem is éppen bálványok, szépek csalfák becskereken a lányok. Ha már a lány megtetszett a legénynek, problémák is lesznek bőven szegénynek. Csinossak itt a lányok, nem is éppen bálványok, szépek csalfák becskereken a lányok.
Most témát váltunk. A magyar kanizsai Cseszkú Ibolya néhány évvel ezelőtt egy érdekes kezdeményezésbe fogott, sütemény és kalácskészítő képzéseket szervezett, amely során az érdeklődők, úgymond kezdők és haladók megtanulhatták a sütés-főzés alapjait, és itt elsősorban klasszikus, pogácsa, fánk, kalács és süteményfélékre kell gondolni. A képzésre nagy volt az érdeklődés, éppen ezért már civil szervezeti keretek között ősztől lesz folytatás. Cseszkú Ibolyát, a török kanizsai Doszite Jobrádovics szakközépiskola tanárát Miklós Csongor kérte mikrofonhoz.
Alapítottunk egy civil szervezetet, aminek az alapja az, hogy a gasztronómiába továbbadjuk a hagyományokat, ápoljuk a hagyományokat, és megőrizzük a hagyományos recepteket, de igényelnek modernabb vonalat, hogy ott pedig alkalmazzuk az eredeti hagyományos recepteknek az újrafeldolgozását, vagy az újra felöltöztetését, újra gondolását. És akkor ezen a vonalon indultunk ki. A klasszikusra még mindig több az igény, tehát elteltek az emberek már azzal, hogy jó néz ki valami, de nem finom, úgyhogy rájöttek arra, hogy inkább maradjunk annál, hogy azok a régi, jó, bevált, finom receptek, mint a hájas kifli, a lucapogácsa, a mazsolás, húsvéti fonott kalács, ezek, amik ilyen tradicionálisak, eseményekhez vannak kötve, mártonnapi sütemények, mézes kalácsok, mézes puszedlik.
De másrészt akkor ezt föl kell idézni? Mert azért az idősebbek még ezeket tudják.
Igen, ahogy elkerülnek ugye a gyerekeink külföldre, azért, amit magukkal visznek, azok ezek a dolgok, ezek idézik fel a karácsonykor ez a sütögetés, vagy húsvétkor ez a fonott kalács, vagy a lángos, vagy az a kürtös kalács, a hazai ízeket, és hogyha nem is tudnak hazajönni, legalább beviszik a konyhába, meg a családba, átadják ezeket az illatokat, ezeket az ízeket.
És akkor mikor és hogy lesz ez a továbbképzés?
Ősztől indulunk, szeptember végétől október, november szombati naponként ki lesznek írva a weboldalunkra dátumok, hogy mikor milyen műhelymunkák lesznek. Ezt bővítettük még olyan szintre, hogy csapatépítő jellegű, ahol több ember tud lenni, és akkor a saját csapatot tudják hozni, például vállalatok, vállalkozók, könyvelők, ilyen kisebb vállalkozások, vagy jutalomra adni, ajándékozni, utalványt adni, ilyesmire, erre kitaláltuk a kürtös kalácsot, lángost, pizzát, bevontam még szakembereket a csoportba, még bővítenénk majd olyasmivel is, hogy férfiaknak például szács, vagy nyársonsütés, vagy hurkat, vagy kolbásztöltés, és akkor az mellé még bevonni a borászokat, a pálinkát, amit a környékünkben van, akkor a házi kecskesajtot, és ezeket így kint természetben tervezzük.
Készíteni.
Igen.
És közben
jó érez, igen, amit ők elkészítenek, kóstolgatnak, visznek haza is a kóstolóból, és akkor ez, így jó érezzük magunkat, ismerkedjünk, barátkozunk, de közben tanuljunk is dolgokat. Ezek mind fent lesznek a weboldalunk, Facebook oldalunkon, Ibolyina Radionica, magyar nyelven pedig Ibolya műhely munkái. E-mail cím, telefonszám lesz megadva, és akkor ott tudnak válogatni. 20-25 műhelymunka fönt lesz, lesznek konkrét dátumok, de rugalmasak vagyunk, és akkor, hogyha valakik így csapatépítőt akarnak, akkor össze tudunk hozni dátumokat. Igény szerint persze nekünk is a fő munkahelyünk az a tanítás az iskolában, de igény volt így a felnőtt képzésekre is, hát itt vagyunk, készen állunk, és amennyire az időnk engedi, akkor hozzájárulunk. Amivel még kibővítettük idén a munkáinkat, az felkért a Hello Kanizsa turisztikai központ Kanizsáról, hogy együttműködjünk. Itt tematikus hónapokat állítottunk fel, például kanizsai napok, és akkor lesz szeptemberben egy-két nap, amikor be lesz rakva, ami Kanizsára jellemző, ugye halászlé, például a tiszai halászlé, akkor balkáni konyhai napok, ott a burekot próbáljuk meg, akkor a csevapot, pieszkavicát, például a pieszkavicához saját kezűleg készítünk, szomunt, ilyenekre gondoltunk itt, akkor a borászatokat, a pálinkát bemutatni mellé, ami, ahogy ugye mi étkezünk, meg élünk itt, akkor Márton napra egy menüt, amit el tudnak otthon készíteni, és Luca napra, Mikulás napra. Ezen kívül még tanulókkal, alsós, felsős, különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel, akár óvodásokkal is lehet tartani foglalkozást, vagy igényelni megbeszélés szerint dátumot. Ezek a foglalkozások ingyenesek, a gyerekeknek nem kell fizetni. Szülők járultak hozzá az alapanyaggal eddigiekben, és az osztályfőnök a szabadidejével, úgymond én a szabadidőmmel, a konyha az itt van, adott, elfértünk már benne 18-20-an is. Esetleg, hogyha vannak olyan vállalkozók, cégek, akik szeretnék ezeket a gyerekekkel való foglalkozásokat szponzorálni, hozzájárulhatnak az alapanyag költségekhez, ezt megtehetik a civil szervezet folyószámlájára utalással. Ezen kívül még rugalmasak vagyunk abból a szempontból is, hogyha valahova kell terepre menni, messze vannak, és egyszerűbb úgy, hogyha mi megyünk ketten, vagy én egyedül egy foglalkozást tartani, rendelkeznek egy kultúrházzal, ami föl van szerelve, van sütő, ott el tudunk készíteni egy mézes puszedlit, vagy bármit megbeszélés szerint, akkor terepre is hajlandóak vagyunk elmenni.
Említett, hogy előjönnek ezek a régi sütemények vagy kalácsok. Van ebben nosztalgia is? Vagy egyáltalán tényleg ennyire jók ezek a régi ízek?
Igen, ahogy mondtam is, hogy ugyanúgy nekem is fölidéződik a gyerekkorom. Gyerekkori emlékek, megjelenik a nagymamámnak a konyhája, az asztala, a keze, a tepsie, a kemencéje, és egyre jobban előjön ez is, ez a dolog is, a kinti kemence is, a kemencében sütés, a kovászos kenyér, a kovászos tészták, rájöttek, hogy mi genetikailag azokra vagyunk kódolva, nem ezekre a gyors éttermi kajákra, és ebből már most így 20-30 évre visszamenőleg főnőttek generációk, akiknek egészségügyi problémáik vannak, és ez az étkezést kezdik visszavezetni a természetesebb, egészségesebb étkezésre. Valamikor ugye a zsír, a vaj, leváltotta az étolaj és a margarin, ma már rájöttek, hogy az nem is annyira jó, mert nem dolgozza fel a szervezet, nem is étkezési célokra lett először kitalálva, de hát ez nagyon jó, meg lett minden marketingolva, és akkor most már rájöttek, hogy hát bizony az a háj, meg a zsír, meg a vaj, meg a házi tejszín, meg a tejföl az sokkal egészségesebb, kalóriadúsabb és egyebek, de a mértékletességre kell törekednünk, tehát nem kell abból túlenni magunkat, hanem időnként ezt is bevinni a szervezetbe, mert a szervezetnek erre szüksége van.
Közben pedig megjelent annyiféle allergia és annyiféle érzékenység.
Így van, ez is mind erre vezethető vissza, hogy nem tudja a szervezet földolgozni, és kialakulnak autoimmun betegségek. És akkor sajnos tartanunk kell olyan képzéseket, amik mentesek, mindenmentesek, ugye pont erre az allergiára visszavezetve, ugye a diabetikus dolgok, a cukorbetegeknek, akkor cukormentesen, a laktózérzékenyeknek tejmentesen, a gluténérzékenyeknek lisztmentesen, és elég jó ki lehet váltani ezeket a dolgokat, a gluténérzékenyeknél oda rakjuk a magvakat, mandula, dió, mák, például, hogyha megtanul egy süteményt, azt ő át tudja fordítani több ízre. Most mit megcsinál? Elkészítünk egy pisztáciásat, de azt ő otthon el tudja utána készíteni mákkal, egy másmilyen töltelékkel, ez egy alap, amit utána tud forgatni, és akkor ő is örül, hogy végre tud enni olyat, amitől nincs semmilyen reakció a szervezetében.
Gyere, Prímás, gyere hamar ide hozzá, vedd elő a hegedűdet, húzd hanultál. Legyél gyógyír szívemnek a bánatára, vidítsa a szívem lelkem boldogságra. Legyél gyógyír szívemnek a bánatára, vidítsa a szívem lelkem boldogságra. Mind a négy úr szólaljon meg most egyszerre, ez kell nekem orvosságnak a sebekre. Begyógyul majd lassan-lassan, mint sorjában, megtaláltam nyugalmamat a nótában. Begyógyul majd lassan-lassan, mint sorjában, megtaláltam nyugalmamat a nótában. Nem kell mennem orvoshoz se patikába, meggyógyít a hegedű szó hallgatása. Csak itt szóljon szépen lágyan a fülembe, övön könnyen csaljon elő a szemembe. Csak itt szóljon szépen lágyan a fülembe, övön könnyen csaljon elő a szemembe. Csak itt szóljon szépen lágyan a fülembe, örülünk könnyen csaljon elő a szemembe. Csak is szóljon szépen lágyan a fülembe, örülünk könnyen csaljon elő a szemembe.
És most jöhet a folytatásban a recept.
Közben pedig a főzőcske rovatnak Ibolyától kértem néhány receptet. Hát akkor ma mit osztana meg?
Én egy normand almás pitének, almás tártnak, Normandia ugye Franciaország északi részén van, ott nagyon népszerűek ezek a tártok, ők tortának is hívják ezeket a tártokat. Ez egy vékony linzer tészta, egy alma töltelékkel és egy tejszínes öntettel. Gyorsan elkészül, kollégámtól, Bátori Zsoltól kértem kölcsön ezt a receptet, és én is elkészítettem már több ízben. Mi szilvával készítjük itt, mert ugye most éppen szezonja is van a szilvának, és nagyon egészséges a szilva, ugyanúgy több vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Hozzáférhető árban is jó, meg általában, ahogy mondtam már, itt a vidékünkön azért van, nem sok kell egy tárba, egy kilónyi szilva. Az elkészítés az formát, a tárt formát, vagy hogyha nincsen egy tárt formánk, ez a recept, amit lediktálok majd, ez egy 35 cm átmérőjű tárt formához, vagy van is olyan 4-5 cm magas, ez egy nagyobb tárt forma, ugye mi felénk nem olyan kicsiket szoktak sütni általában, elfogy meg, ez el is áll 2-3 napig, finomabb is, hogyha áll, akkor frissen olyan rás ropogós, van, aki úgy szereti, van, aki úgy, hogyha egy picikét már megereszkedik másnap. És akkor ezt, hogyha van egy magas oldalú tepsink, abba is el tudjuk ugyanúgy készíteni, tudjuk kockára, téglalapra, háromszögre szelni. De ugye, hogyha egy tárt formában van, az akkor egy kicsit elegánsabb, exkluzívabb, ünnepélyesebb, akkor már akár torta néven is futhat. Tehát megkenjük vajja vagy zsiradékkal tárt formát alaposan, liszttel meghintjük, belenyújtjuk a tésztát, megszurkáljuk villával, elősütjük egy kicsit, előmelegített sütőbe, mert ez egy linzer tészta, és a nedves töltelék megy rá utána, akkor az a nyers tészta ne szívja be, más állagot fog kapni. Tehát csak egy elősütjük, egy icipici szint kap, ez most lerni függő, nem szeretnék perceket mondani, de olyan 5-6 perc, hogyha valaki ragaszkodik hozzá, egy pici szint kap a széle, meglátjuk, hogy sült a tészta. Előzőleg előkészítettük a szilvákat, megmostuk, félbevágtuk, és a szilvákat a héjával lefelé körbe sorakoztatjuk szépen a tepsibe vagy a tárt formába. Kikeverjük ezt a normand öntetet, ami egész tojás, tejszín, cukor, vaníliás cukor, fahéj, akkor mehet bele egy kis szilvapálinka vagy rum, és akkor ráöntjük erre a szilva töltelékünkre, 200 fokra előmelegített sütőbe betoljuk, lehet légkeverős, vagy alsó-felső sütés is, és olyan 40 percig sütjük. Ha egy kicsit tudjuk, hogy ismerjük már a sütőnket, hogy lustább, akkor inkább süssük 50 percig, de 180 fokra lecsökkentett sütőben. Hogyha erősebb a sütőnk, lehet lerálakni egy sütőpapírt a tetejére, hogy ne süljön túl sötétre a töltelékünk. És akkor az elkészítés, az pedig a linzer tésztával kezdjük, azt bekeverjük, begyúrjuk, tud egy picit pihenni is az időbeosztás miatt, és addig még a tészta egy picit pihen hűtőbe, addig elkészítjük a szilvát, kikeverjük az öntetet, és már gyorsan össze is tudtuk állítani, még sül a lárni, addig elmosogatunk, elpakolunk, várjuk meg, hogy kihűljön teljesen, tegyük majd egy rácsra, és csak utána szeljük fel, akkor sokkal szebb a keresztmetszete.
A tárt akkor ettől az öntettől tárt, mert említette, hogy linzertészta és adott esetben alma vagy szilva, tehát akkor ez másnak is indulhatna.
A formája miatt, a tárt formákban, amikben van készítve, hogy vannak ezek már ilyen kerekbe is, és lukacsos mintája van, akkor kicsi egy monoporciósba, akkor nagyba, szeletekbe. A forma miatt, meg az öntet miatt, és a tészta miatt is, hogy egy linzer tészta, és azon gazdag, szaftos, nedves töltelék van a ropogós tészta mellé. Akkor, hogyha meghallja az ember azt a szót, hogy tárt, akkor arra asszociál, hogy ott kap egy kis ropogós kekszet, meg egy gyümölcsös nedves tölteléket. Még elmondom a receptet hozzá, és hogyha valaki nem tudja lejegyzetelni, akkor Facebook oldalam a Messengeren nem tud írni, és akkor elküldöm neki pontosan, és Bátori Zsolt kollégámnak, akitől származik a szilvás átgondolás, lehet ezt őszi baracka és sárga baracka is készíteni, mindig szezon jellegűen. Őneki van fönt videója is, és van YouTube oldala, ahol 120 recept megtalálható, ilyen 30-40 perces részletes videókkal. Tanulóknak készültek elsősorban ezek a videók, úgyhogy úgy vannak csinálva, hogy bárki megérti. Hozzávalók az a linzer tésztához 350 g liszt, 200 g hideg vagy felkockázva, 100 g porcukor, 1 egész tojás, 4 g sütőpor, reszelt citromhéj, vagy narancshéj, és 5 g daráldió. Ezt pár mozdulattal összeállítjuk a tésztát, nem jó sokáig melegíteni a kezünkkel, legjobb gépbe, az nem melegíti. Folpakba rakjuk, ha egy picit úgy érzük, hogy puhább, és hűtőbe rakjuk. Ha jó, megfelelő az állagat, akkor már nyújthatjuk is a szilvát. 1 kilót készítünk el, és akkor, amikor kimagozzuk, akkor 800 g szilva fog körülbelül rámenni. Lehet rakni 5 g mazsolát, ez elhagyható. Én például szoktam tenni egy kis aszalt szilvát, pici kockákra vágva, vagy pedig áfonyát, aszalt áfonyát, hogyha nem szeretik a mazsolát. Akkor lehet a 2 g rum, vagy pedig szilvapálinka, 50 g daráldió, 10 g keksz a szilva alá, és rászórjuk az 50 g diót, és 15 g keksz a tetejére, hogy a nedvességet egy picit föl szedje, és akkor lesz egy ilyen puha töltelék még mellé, és akkor jön a normand öntet. A tejszín 300 g, cukor 150 g, vaníliás cukor 15 g, cimet 2 g, vagy ízlés szerint, lehet még a szilvára is szórni, és 3 egész tojás. És akkor ezt lehet szezon jellegű gyümölcsel mindig variálni. Ugye az almával ott a nagyon finom karamellás ízt kap a cukor, a tetején meg ez az öntet.
Kedves hallgatóink, műsorunkban két témával foglalkoztunk. Az idei Vive Fesztiválon készült hangfelvételeinket adtuk közre. Ugyanakkor a Magyar Kanizsai Cseszkó Ibolya kezdeményezéséről is szóltunk, amelynek folytatásaként a sütőfőző tanfolyam őszre folytatódik. A műsorunkban elhangzott egy recept is, remélem sokan ki is próbálják majd. Nem maradt más hátra, mint hogy a zenei szerkesztőknek, Horváth Csabának és Bolyos Miklósnak, valamint Miklós Csongor kollégámnak is megköszönjem a közreműködést, önöknek pedig a figyelmet. További jó rádiózást kíván a műsor házigazdája, Kónya Kovács Otilia.
Lefekvéskor ébredéskor, fordítom, hogy én rúgyát, elindulok haza. Idegemből